Foglaljanak helyet a testvérek. Isten tiszteltünket az 57-es számú énekkel kezdjük meg. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 10-es liturgiát fogjuk énekelni, a 62. oldalon található.
Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal oltalmazz és ments meg engem. Légy kővárom, amelybe bármikor bemehetek. Mert te vagy, Uram, reménységem. Bizodalmam te vagy, ifjúkorom óta.
Dicsőség az Istennek a magas mennyekben, Fiúnak, Szentléleknek, mindörökké. Amen.
Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert bűneim erőt vesznek rajtam. De te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a te kegyelmed, csak szállj meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Irgalmas Úr Isten, imáron imékem. Irgalmas Úr Isten, imáron imékem. Mert te benned bízik, Uram, az én lelkem, és te benned nyugszik, Uram, az én szívem.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség és jó akarat embernek. Világ bűnét bárány Jézus elvette. Téged áldunk, Atya, Fiú, Szentlélek.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható, örök Isten, aki minden értelmet és kérést meghaladó módon hallgatod meg a hozzád fohászkodót, bocsásd meg mindazt, ami lelki ismeretünket terheli, és add meg azt is, ami meghaladja reménységünket, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk oltár előtti felolvasásul rendelt igéjét, amint megírva találjuk Márk evangéliumának 7. fejezetében, a 31-től a 37. versig a következőképpen. Isten igéjét Márk evangéliumának 7. fejezetéből olvasom, a 31. verstől. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidónon át a Galileai tenger mellé ment, a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: Effata, azaz nyílj meg! És megnyílt a füle. Nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el. De minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták. Mindent helyesen cselekedett. A süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek, és az ige hirdetésre készülve a 443-as számú.
Éltünk végeig, és a roskadozva járunk, benned támaszthat találunk, még csak tartozunk, melyben nyitsz kaput.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében a 9. fejezet 15. és 16. versében a következőképpen. Hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek!
azt csinálok, amit akarok. Ugye ezt a mondatot hallottuk már egy párszor, mert a kisgyerektől is lehet hallani ezt, amikor meg akarják neki mondani, hogy mit csináljon, a lázadó kamasztól is lehet ezt hallani, de a veszekedő felnőttektől is lehet hallani, amikor mondják egymásnak, hogy már pedig én azt csinálok, amit akarok. És tényleg azt csinálok, amit akarok? Van ilyen, hogy azt csinálok, amit akarok? Nem határoznak meg a körülmények? Nem határoznak meg más emberek? Nem uralkodnak rajtam a vágyaim? Az indulataim? Vagy bűneim? Van olyan, hogy azt csinálok, amit akarok? És arra kell jutnunk, hogy nincs olyan ember, aki azt csinál, amit akar. Egyedül Isten az, aki azt csinál, amit akar. Ő viszont tényleg azt csinál, amit akar. És kedves testvérek, itt a római levélnek a 9. fejezetében Isten ezt nagyon világosan elmondja a gőgösködő embernek, hogy ember, én szuverén Isten vagyok, én azt teszek, amit én akarok. Isten ezt nagyon egyértelműen és nagyon határozottan a tudtunkra adja. És testvérek, mit szólunk mi ehhez? Mit szólunk ahhoz, hogy az Isten azt tesz, amit akar? Megnyugtat ez bennünket? Vagy esetleg megrémít? Vagy kérdéseket vet fel bennünk? Vagy lázadás szít a szívünkbe? Hogy Isten azt csinál, amit akar? És hogy mi erre a kérdésre a válasz, nagyban függ attól, hogy mit gondolunk mi az Istenről. Hogy kicsoda ő számunkra. Hogyan ismertük őt meg. És milyen vele a mi kapcsolatunk. És amikor ebben az ige szakaszban azt mondja Isten, hogy könyörülök, akin könyörülök. És irgalmazok, akinek irgalmazok. Akkor itt is ezt mondja nagyon egyértelműen, hogy ő szuverén úr, hogy ő azt tesz, amit akar. Ő a vagyok, aki vagyok. Ugye ilyen alakban van ez megfogalmazva. Könyörülök, akin könyörülök. Vagyok, aki vagyok. Az ember nem tudja csak úgy megragadni az Istent, és kiismerni az Istent. Az Isten mindenható Isten. Hatalmas Isten, felfoghatatlan, ésszel felfoghatatlan a számunkra az ő személye. És azt tesz, amit akar. És jöhetnek a kérdések, hogy az üdvösség kapcsán akkor mi a helyzet? Akkor ez hogy van? Hogyha Isten azt tesz, amit akar, meg ő mindenható, minden tudó, akkor ez az egész már úgy le van futva, le van játszva, eleve el van rendelve. Ugye ezekből a kérdésekből jönnek ezek a további nagyon nehéz kérdések. És hát nagyon nem egyszerű témát adott most az Úr elénk ezen a vasárnapon, ebben a rekkenő hőségben, amelynek minden részletére nem is tudunk most kitérni. De mégis fontos ezekről beszélni, mert nagyon fontos kérdések. És emlékszem, hogy amikor először eljutottam egy ifjúsági hétre, Eke ifjúsági hétre, ugye mindenféle vallásos háttér nélkül, bár akkor már olvasgattam néhány dolgot Isten dolgairól, akkor ott beleütköztem ugyanezekbe a kérdésekbe. Hogy hát, ha az Isten mindenható, és az Isten mindent tud, akkor eleve el vannak rendelve ezek a dolgok. Persze ezt így nem tudtam megfogalmazni, mert nem tudtam, hogy ez az eleve elrendelésnek a teológiai kérdése, hanem az volt bennem, hogy mi van akkor, hogyha én az a fajta vagyok, aki nem tudja befogadni az igét, akkor végem, akkor nem tehetek semmit? És Isten azt mondja itt is, hogy nem azért, aki akarja. Nem azért, aki fut. Hiába erőlködik az ember, önmagától nem tudja elérni az üdvösséget. Mert az a könyörülő Istennél van. De akkor hogy van ez? És olyan kérdés ez, testvérek, amelybe újra és újra bele kell gondolnunk, újra és újra az Úr elé kell állnunk ezekkel a kérdésekkel, legalábbis én ezt így élem meg, és Luther Márton is, amikor ezekről ír a Szolgai Akarat című művében, akkor azt mondja, hogy ezen bizony évszázadok óta sok nagy ember megütközött már. Kinek ne lett volna ettől nagy bosszúsága? Én magam is nem egyszer a kétségbeesés legmélyéig megbotránkoztam ebben, és bizony azt kívántam, bárcsak sohasem teremtettem volna emberré. Ez akkor történt, mielőtt még felismertem volna, milyen üdvös ez a kétségbeesés, és mennyire közel van a kegyelemhez. Hát ugye ezek olyan kérdések, hogy a szuverén Isten, mindentudó Isten, és akkor hogy van az, hogy valaki üdvözül, valaki meg nem üdvözül, így az ember, hogyha ezt logikailag próbálja levezetni, hogy a nén is ott abban a táborban, akkor beleütközik ebbe, de aztán ott azt tapasztaltam, hogy ez a szuverén Isten megszólított engem. De csendes napon is említettem, hogy az az ének volt, az egykor oly kedves dolgok kezdetű ének, amin keresztül az Isten megszólított engem. És megmutatta azt, hogy nélkül az életem az kár és szemét. De élni benned Jézus olyan jó, ahogyan énekelhetjük abban az énekben. A szuverén Isten megmutatta azt, hogy ő könyörülő Isten. Lehetőséget adott arra, hogy megszólítsam, lehetőséget adott arra, hogy behívjam az életembe, és átadjam az életem felett az uralmat neki. És érdekes dolog ez, hogy megütközik az ember azon, hogy azt mondja az Isten, hogy könyörülök, akin könyörülök. Irgalmazok, akinek irgalmazok. Hogy azt csinál, amit akar. És nem vesszük észre azt, hogy itt azt mondja Isten, hogy amikor azt nyilatkoztatja ki, hogy azt csinálok, amit akarok, hogy én könyörülök. És irgalmazok. Tehát az Isten erről beszél, hogy ő könyörülő. És irgalmazó Isten. És gondolkodik az ember azon, hogy hát hogy van olyan, hogy egyesek elkárhoznak, mások üdvösségre jutnak, holott azon kellene elgondolkodnunk, hogy van az, hogy valaki egyáltalán megmenekül. Mert arról van szó, hogy a bűneink miatt, a lázadásunk miatt a kárhozatra kellene jutnunk mindannyiunknak. Ugye amikor úrvacsora van, és elhangzik a kérdés, hogy vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, akkor azt szoktuk mondani, hogy vallom. Mert ez így van, mindannyian a kárhozatra méltók vagyunk. És az a csoda, testvérek, hogy Isten nem akarja, hogy a kárhozatra jussunk. Hogy könyörül és irgalmaz. Mert mindenkinek oda kellene jutni a lázadás miatt, a bűn miatt. És ezt nagyon komolyan mondhatjuk így, hogy halálosan komolyan kell vennünk, hogy bizony van kárhozat. Ami a szenvedésnek és a reménytelenségnek a helye. Hát ugye most itt van ez a rettenetes hőség. Az ember próbál keresni enyhülést, most is kiraktunk egyébként oda néhány poharat, meg kancsó vizet, hogyha valaki úgy érzi, hogy szédülne, vagy rosszul van, akkor nyugodtan ki lehet menni és inni egy néhány korty vizet. Próbál az ember enyhülést keresni, meg próbál elrejtőzni a hőség elől. Meg tudjuk azt, hogy egyszer ennek vége. Jön majd egy hidegfront, jön majd egy eső, jön majd az ősz. Vége lesz ennek a szörnyű melegnek. És a pokol, a kárhozat pedig arról szól, hogy ott vannak az emberek ebben az Isten nélküli elszakadt állapotban, ott van ez a szenvedés, és Jézus úgy beszél erről, hogy ott nincs enyhülés. Nem találja az ember az enyhülést. És nincs vége. Folyamatos ez az állapot. És sokszor mondják emberekre, akik szörnyű betegségben szenvedtek, kínlódtak, és aztán elhunytak, hogy na végre vége a szenvedésüknek. És ez igaz akkor, hogyha Jézus Krisztusban vannak. De nem igaz akkor, hogyha Jézus nélkül mentek át ebből a világból az örökké valóságba. akkor ennek a földi szenvedésnek vége, és elkezdődik egy olyan szenvedés, aminek nincs vége. És ez rettenetes, ez borzasztó ebbe belegondolni. Hogy olyan emberek, akik ott vannak a környezetünkben, szeretteink, akik nem térnek meg, vagy vallásos emberek, akik hallgatják az igét, ott vannak a templomokban, ott vannak velünk, akár mellettünk, és nem fogadják be az igét, ott lenne a lehetőség, nem teszik ezt meg, és elkárhoznak. Rettenetes ebbe belegondolni. Egyszer hallottam azt egy evangelizátorról, hogy azt mondta, hogy amikor a pokorról kell beszélni, akkor nem tudja sírás nélkül ezt megtenni, mert borzasztó ebbe belegondolni, hogy ez valóság. Ez nem csak olyan dolog, amivel ijeszgeti az egyház az embereket, hogy tudja őket manipulálni. Jézus beszél erről, a Biblia beszél erről, hogy van kárhozat, hogy van pokol. És ebben az igében is szó van erről az elején, hogy Pál azt mondja, hogy hát bár én lennék elszakítva a Krisztustól, és az én népem pedig megismerhetni őt. Milyen döbbenetes, hogy ezt mondja Pál apostol. De ebben a sötét háttérben, hogy van kárhozat, hogy a bűnnek ilyen súlyos következménye van, kell látnunk ezt az igét, amikor Isten azt mondja, hogy könyörülök, akinek könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. És így felragyog ez az ige, mint egy csiszolt gyémánt a sötét bársony háttér előtt, hogy az Isten megkönyörül rajtunk. És máshol is mondja Isten, hogy ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És nagyon jól ismerjük a János 3.16-ot, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Isten nem akarja, hogy elveszünk, hogy elkárhozzunk, hogy oda jussunk a szenvedésnek a helyére. Ő azt akarja, hogy életünk legyen, és erről hallanunk kell, testvérek. Ezt hallaniuk kell az embereknek, mert ez élet-halál kérdése. Ez komoly dolog. Vég Tamás bácsi, ugye, most már nyugdíjas református lelkész, mesélte egyszer, hogy volt egy rémálma. Hogy azt álmodta, hogy egy gyülekezeti tag meghalt, és a pokolra jutott, és elkezdte őt folytogatni, hogy hát te Tamás, miért nem mondtad nekem, hogy ez ennyire komoly? És hát fölébredt ebből a rémálomból, ugye az álom az csak álom. De azért mégis ez úgy nagyon elgondolkodtatta, hogy komolyan beszél-e ezekről a kérdésekről. Világosan beszél-e, hogy azok az emberek tudnak-e erről, hogy mennyire komoly ez a kérdés. Hogy élet-halál kérdés, örök élet, örök halál kérdése az, hogy hogyan viszonyulok Jézus Krisztushoz. Hogy őt befogadtam-e már, hogy megtértem-e ő hozzá. Hogy nála ott van a szabadulás. És nem mi vagyunk azok, akik elérhetjük az üdvösséget. Nem az van, hogy azt csinálok, amit akarok. De átlendülve a túloldalra, azt sem mondhatjuk, hogy hát, olyan fatalista módon, hogy hát úgyis mindegy, hogy mit csinálok, vagy mit akarok, vagy mit nem akarok. Úgyis majd az lesz, amit Isten akar. Inkább mondjuk azt, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. És Atyám, legyen meg az én életemben is. Formáld az én akaratomat, formáld az én életemet, az én szavaimat, az én gondolataimat, az én tetteimet. És hogyha már ezt ki tudtuk mondani, hogyha már az Úréi lehetünk, mert ő megszólított, a szuverén Isten megszólított, és megmutatta az ő kegyelmét, az ő irgalmát, akkor nem tehetjük meg, hogy erről nem mondunk másoknak egy szót se. Hogy nem beszélünk erről azoknak, akik ott vannak mellettünk, és a kárhozat felé tart az ő életük. Az Úr erre hív tehát bennünket, hogyha már megismerhettük a hatalmas, szuverén Istent, és megismerhettük azt, hogy ő könyörülő Isten, hogy beszéljünk róla, hogy tegyünk róla bizonyságot, hogy nála ott van a menekülés. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, te látod, hogy mi sokszor elhisszük azt, hogy mi azt csinálunk, amit akarunk. Holott te vagy az egyedül, aki azt teszel, amit akarsz. És te látod, Urunk, hogy hogyan gondolkodunk erről, hogy ez hogyan érint bennünket. De köszönjük, Urunk, hogy alázatra indítasz. És köszönjük, Urunk, hogy bár te mindenható Isten vagy, aki számunkra elérhetetlen lennél a bűneink miatt, mégis te vagy az, aki megszólítasz, aki keresel bennünket, aki nem akarod, hogy elveszünk. Köszönjük, hogy nálad van a menekvés, és köszönjük, hogy most is szólsz. Kérünk, hogy ragadd meg a mi szívünket, a mi értelmünket. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra, és várjuk erre az alkalomra szeretettel a konfirmandusokat is, hogy egy tanévnyitó alkalmat tudjunk tartani. Vasárnap 3:45-tól lesz imakör, és 10 órától pedig istentisztelet, úrvacsorás, istentisztelet és születésnapos köszöntés is egyben, hiszen a hónap első vasárnapján lehetünk majd együtt. Az istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon szoktuk közvetíteni, és ott lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban, és megtalálható a képek, videók a gyülekezet életéből a honlapon és a Facebook oldalon is egyaránt. Hirdetem a testvéreknek, hogy a tegnapi napon pitvarosi testvérek látogattak el gyülekezetünkbe Kisvárdára. Hála az Úrnak ezekért a találkozásokért, alkalmakért, mentek innen Nyírtelekről is, Görögszállásról is, testvérek. Így áldott alkalom lehetett. És tegnap kérték Isten áldását házasságukra templomunkban Vasil Mihajlov és Olá Klaudia. Hordozzuk őket is imádságban. Újra indul az Eke Bibliaiskola. Nagy lehetőség ez arra, hogy az Istennel való kapcsolatban megerősödjünk, és a Bibliát is alaposabban megértsük, megismerhessük. Hogyha valaki érdeklődik ez iránt, akkor bátran jöjjön, kérdezzen, és az ekealapítvány.hu oldalon is bővebb információ megtalálható. Jövő vasárnap, tehát 3-án közgyűlést is tartunk, melynek napirendi pontjai, szervezeti és működési szabályzat és egyéb szabályzatoknak a módosítása, illetve egyebek. Az adott dokumentumok megtekinthetők az irodában, hogyha valaki ezt szeretné átnézni. Itt is persze majd ezeket bemutatjuk tömören, de hogyha valaki mélyebben szeretné ezt tanulmányozni, akkor ezt megteheti az irodában. Jövő vasárnap, tehát szintén 3-án ifjúsági offertóriumot is tartunk, ha valakinek van erre a célra adománya, ugye amit továbbítunk majd az egyházmegye felé, akkor ezt kérjük, hogy majd a kihelyezett kosárba tegye. És szeptember 13-án pedig 6 órától presbiteri gyűlést tartunk, az egyházmegyei számvevőszéki ellenőrzés és az esperesi vizitáció alkalmával. Hirdetem még a további alkalmainkat. Gyülekezeti délután tartunk majd szeptember 17-én, és a presbiteri és gyülekezeti munkatársi kirándulás pedig október 6-án lesz majd. Biatorbágyi alkalmak közül A női hét lesz szeptember 4-től, és házaspáros hét pedig szeptember 11-től, valamint Biblia tanulmányozó hét október 2-től. Az Eke alkalmak közül az Eke csendes napot hirdetem, mely szeptember 30-án lesz majd Lucfalván, de nekünk itt egyházmegyei presbiteri csendes nap is lesz ekkor Kisvárdán szeptember 30-án. Az imádság listát szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani. Több testvért felírtunk, feliratkoztak azért, mert nehéz helyzetben vannak, vagy kérdés előtt állnak. Hordozzuk őket az Úr előtt, legyenek az Úr előtt imádságainkban. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az áró imádság előtt az 58-as számú éneknek az első verszakát énekeljük el. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy téged, a Szent Istent, a mindenható Istent így szólíthatunk meg Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy elküldted egyszülött fiadat értünk is, hogy értünk is meghaltott a kereszten, hogy magára vállalta minden bűnünket, és benne ott van a mi bűneink bocsánata, ott van a mi békességünk, ott van a mi örömünk, boldogságunk, mindaz, amire szükségünk van. És köszönjük, hogy te szólsz újra és újra, hogy ezen a vasárnapon is szólsz, itt is és szerte a városban, országban, világban. Köszönjük, hogy erre lehetőséget adsz. Kérünk, Urunk, add, hogy az emberek, akik hallják a te szavadat, megnyíljanak, megtérjenek, megújuljanak, és neked élhessenek. És köszönjük neked, Urunk, hogy te a lelki javak mellett a testi javakról is gondoskodsz. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk ebben a hőségben is, és tőled kérhetünk enyhülést, és kérhetjük azt, hogy te őrizd meg azokat, akikettől különösen szenvednek. Így kérünk az idősekért, így kérünk a betegekért. És Urunk, eléd hozzuk családtagjainkat, szeretteinket, mindazokat, akik a környezetünkben élnek. Kérünk, Urunk, hogy akik még nem tértek meg, nem a tieid, hadd ismerjenek meg, hogy el ne vesszenek, hogy neked élhessenek, és te szolgálatodba állhassanak. Kérünk, Urunk, a gyermekekért, a gyülekezetben is. Add, Urunk, hogy a babamama körben, a gyerekórákon, hittanórákon majd, az ifjúsági és konfirmációi alkalmakon veled találkozhassanak. És köszönjük neked, Urunk, hogy a nyáron olyan sok alkalmat adtál arra, hogy a te igét szólhasson. Köszönjük neked a táborokat, a lehetőségeket. És kérünk, add, hogy mindez gyümölcsöt hozhasson a mi életünkben. Rád bízzuk, Urunk, a házasságokat, friss házasságokat különösen. Így kérünk, Urunk, Vasilért és Klaudiáért. Kérünk, Urunk, hogy te ragad meg az ő szívüket. Kérünk, hogy hadd hívjanak be életükbe, házasságukba, hogy velük mehess és vezethesd őket. De így kérünk, Urunk, minden házasságért, minden családért. Kérünk, hogy igéddel, lelked által te tartsd egybe ezeket a közösségeket. És rád bízzuk, Urunk, a gyászolókat. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van a békesség, amelyre igazán szükségünk van. És így kérünk, Urunk, a testi fájdalmakkal, betegségekkel küszködő emberekért. Kérünk azokért, akik kórházban vannak. Kérünk most Zsuzsika néniért is, hogy Te tartsd meg őt, erősítsd meg őt is. És kérünk, hogy Te mutass utat a jövővel kapcsolatban. És így kérünk, Urunk, Enikőnek, Petrilláni Enikőnek is az édesanyjáért, hogy Te erősítsd, gyógyítsd őt. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk mindazokat, akik ott vannak a környezetünkben. És tőled várhatjuk a gyógyítást, az oltalmat, a vezetést. És így bízzuk rád, Urunk, azokat is, akik függőségben vannak, vagy lelkileg szoronganak. Kérünk, Urunk, hogy Te adj nekik is békességet, Te adj nekik is megoldást, választ a kérdéseikre. Rád bízzuk, Urunk, a tőled elfordultakat, akik már elindultak veled, de aztán most valamilyen nagy varga betűben járnak. Add, Urunk, hogy újra hozzád találhassanak, és Téged dicsőíthessenek. Így kérünk, Urunk, azokért is, akik útmutatást kérnek, és rád bízzuk mindazokat, akik az imádság listán ott vannak. Te látod az ő élethelyzetüket, kérünk, hogy add meg számukra a szükséges dolgokat. Kezedbe tesszük le, Urunk, a kisvárdai gyülekezet részt, a körökszállási részt. Rád bízzuk, Urunk, a pitvarosiakat. Köszönjük ezt a találkozást, és kérünk, hogy a Te ígéd az hadd mozogjon továbbra is a szívekben. És így tesszük a kezedbe a Kölcsei testvéreket, a Borsod-Hevesi egyházmegyének a kérdéseit is. Rád bízzuk az egész lelkészi kart, Te adj megújulást, Te adj ébredést, Te adj ébredést a gyülekezeteinkben is. És kérünk, Urunk, a lelkész képzésért, azért, hogy Te küldj el munkásokat, aratásod, vagy Te hívj el embereket, akik a Tieid lehetnek, akik megismerhetnek és meghallják a Te hívásodat. És kérünk, Urunk, a gyülekezetünkben a dolgozókért, a szolgálókért, hogy tőled kapott bölcsességgel, erővel tudják végezni azt, ami az ő feladatuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le testvérgyülekezeteinket is, a norvég testvéreket, amerikai testvéreket, a dán testvéreket. És kérhetünk a szolgálatokért, missziói közösségekért, így az EKÉ-ért, a Biatorbágyi közösségért, a Dömösi szolgálatért is, és az MO-ért is, amikor Te igédet próbálják minden otthonba eljuttatni. Kérünk, Urunk, hogy Te cselekedj ezeken az embereken, szolgálatokon keresztül. És rád bízzuk, Urunk, az üldözött keresztényeket. Te látod, hogy mit kell átélniük a hitükért. Add, Urunk, hogy benned maradhassanak, és átélhessék annak az igének a valóságát, hogy boldogok azok, akiket miattad üldöznek. Így kérünk azért, hogy Te vess véget a háborúnak, és így kérünk azért, hogy Te adj tőled jövő békességet. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és a megkezdett 58-as számú énekünket énekeljük tovább.
áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet!